ha tisztán kampány szempontból nézzük, akkor olyan körülbelül 160 nap van hátra az áprilisi választás, hogy nincsen még kitűzve, de ugye nem 160 nap, mert hogy december 12-ével leáll az élet, ami körülbelül egy hónapig leáll. Tehát január 15-ig itt nem történik igazából semmi, mindenki ünnepel. Hogyha onnan számoljuk, akkor már csak 90 napja van a kampány tervezésre, ami nagyon kevés idő.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban végigkövetjük a 2022-es parlamenti választásokig vezető utat. Nem száraz politikai elemzéseket készítünk, hanem gyakorlati oldalról a kampány történéseire, technikájára koncentrálva figyeljük és beszéljük meg az eseményeket. Beszélgető társat is így választottunk, Ruf Bálint jogászként végzett és számos sikeres választási kampányban is dolgozott. A felvétel idején kommunikációs tanácsadó Botka László szegedi és Pikó András józsefvárosi polgármester mellett. A mozgósítás terhe az ellenzéket kifárasztotta, a kormány támogatóit felvillanyozta október 23-ára. Improvizatív kommunikáció és kihagyott zicserek, amelyek a másik csapatnak hozhatnak pontokat. A 2022-es parlamenti választásokig vezető utat követő podcast sorozatunk 5. része. Én Vovesz Tibor vagyok. Csalódás vagy siker az október 23-ai ellenzéki nagygyűlés?
Ha a számokat nézzük, hogy az ellenzéki oldalon hány hallgató volt és hány hallgató volt a békemenet, akkor nyilvánvalóan ez egy kudarc. Ha azt nézzük, hogy a 23-a előtti két hónapban milyen aktivitása volt az ellenzéki választónak, vagy az ellenzéki aktivistáknak, akkor az nyilvánvalóan elfáradtak október 23-ára, és igazából mindenki már le akarta tudni ezt a dolgot. Az volt ugye a mondás, hogy legyen ott a 106 egyéni jelölt, meg a megválasztott miniszterelnök jelölt, és akkor egy színpadra álljanak ki 23-án, ez megtörtént. Ettől függetlenül az a fajta hangulat, amit az ellenzéki választó szerintem várt volna ettől, az szerintem elmaradt. Az a fajta hangulat maradt el, és szerintem ez már inkább nem szervezés kérdése, hanem inkább odafigyelés kérdése, hogy az a felhatalmazás, amivel Márki-Zay Péter rendelkezik, az a momentum, amit ő épít, az 23-án szerintem nem ment tovább. Hogyha optimistán beszélünk, akkor inkább azt gondolom, hogy stagnál az ő kampánya, hogyha pessimistán, akkor én azt mondanám, hogy leállt az ő kampánya. Minden kampányban dolgozónak ez a rémálma. Ha egy kampány leáll, az azt jelenti, hogy valami nagyon rosszul történik, és az, amit eddig építettünk, amit eddig gondoltunk, az megfenek lett, és ennek van egy hatása az emberekre, ami elkedvetlenti őket. Az elmúlt két hétben sajnos nem az történt, amiről itt korábban beszélgettünk, hogy ez a momentum, amiben ő van, ez tovább megy, és az ellenzék kap egy boostot, hanem itt különböző technikai pártos egyeztetések miatt igazán kifele való politizálás nem történt. 23-a lett volna egy lehetősége annak, hogy az ellenzék tényleg meginduljon valami felé, ez elmaradt. Ebből nem kell hosszú távon levonni konzekvenciákat, azt azért érződik, hogy valami nem működik az elmúlt két hétben.
Azt beszéltük, hogy Márki-Zay Péter előtt három út áll. Egyrészt, hogy megtartja ezt a lendületet és megy tovább. Másrészt, hogy betagozódik az ellenzéki establishmentbe. A harmadik pedig, hogy elkövet esetleg egy olyan hibát, amivel leírja magát az ellenzéki oldalon. Melyik taktika felé tart?
Ezt még nem lehet látni. Az egy érdekes kérdés, hogy vajon Márki-Zay Péter egy anti-establishment jelölte, vagy nem. Én azt gondolom most, hogy talán nem az az anti-establishment jelöltő, ahogy sokan gondolják, aki neki akar menni és fel akarja forgatni az ellenzéki nyilvánosan, az ellenzéki politizálást. Én inkább most azt látom, hogy ő az a típusú anti-establishment jelölt, aki addig volt anti-establishment jelölt, amíg az asztalhoz nem engedték. És az elmúlt két hétnek a történései az látszik, hogy ő oda akar ülni az asztalhoz, és egyenlő félként akar részt venni. Ami azért érdekes, mert azok az emberek, akik rászavaztak, akik dükkből, vagy egy lázadásból szavaztak rá, hát pont nem ezt várták el, hogy akkor ő egy ember legyen az asztalnál, hanem inkább az a felhatalmazás, hogy inkább ezt a dolgot változtassa meg. Az, hogy ha valaki odaül az asztalhoz, és magának egy frakciót szeretne, meg szeretne a tortából kapni, az azt jelenti, hogy a többi részevőnek a kegyeire bízza pillanatnyilag magát, és egy dolog biztos, az elmúlt 11 évben lévő ellenzéki politikusok a nagy része, ugye abban nem volt sikeres, hogy nem nyertek választást, sőt, ugye hármat vesztettek el, de abban, hogy azokban a taktikákban, kamarillá politikában, cinizmusokban és machinációkban ők a legjobbak. Akik azon az asztalnál ülnek, azok ilyen szemben kipróbáltak, tehát elmúlt 11 évben ők még mindig ott ülnek az asztalnál, meg mindig pártokat vezetnek, még mindig befolyásol a bíró valakik. Hát ezeket meggyőzni, vagy ezeket legyőzni ezekben a vitákban nagyon-nagyon nehéz. Már nagyon régóta szeretné az ellenzék nem azt látni, hogy technikai dolgokról beszélgetünk, hanem azt, hogy mi az, hogy politizálás. Mi a politikája az ellenzéknek, hogyan fogja legyőzni Orbán Viktor. Az elmúlt két hétben, vagy két és fél hétben ennek a csiráját sem nagyon láttuk. Remélem, hogy ez meg fog változni.
Az ellenzék régi rendszerének működéséhez való visszatérés mutatja talán az is, hogy az október 23-ai rendezvény, a nagygyűlés, az olyan volt, mint az eddig megszokott összes ellenzéki műsor, zenészekkel, meglepetés vendégekkel és pártvezetők beszédével. Ezzel szemben Orbán Viktor beszédét egy olyan fesztiválhoz hasonló rendezvénysorozat előzte meg, ami egy narratívára, egy témára épült, és gyakorlatilag fölvezetett a kormányfő beszédéhez.
Ugye a Fidesz ebben nagyon jó, és az egész Fidesz mitológiának az egyik része az, hogy ők az utcán szerveződnek. Ők azt tudják, hogy amiről beszéltünk, amikor egy kampány leáll, az iszonyú nehéz újraindítani. Erről majd beszélünk kicsit később. A Fideszek meg azt tudják, hogy egy kampányt hogyan kell beindítani. És hogyha ránézünk a közbeszédre az elmúlt egy hónapban, akkor azt láttuk, hogy ameddig mondjuk a választás vagy az előválasztás tartott, az ellenzéknek volt egy saját témája. Ők dominálták a közbeszédet. Ellenben 23-ától kezdve tudatosan a Fidesz visszavette a közbeszédnek a dominálását. Ők mondják meg, hogy miről kell beszélni, és két éve nem volt békemenet. Erre egy nagyon komoly logisztikai szervezést csináltak. Lehet őket leszólni, hogy különböző Európai Uniós támogatásokból vásárolt buszokkal hordják fel tüntetőiket, vagy a részvevőiket. Ettől még ez a dolog működik. Ugye mindig arról beszélünk, hogy vajon a Fidesznek elég-e az, hogy a 2018-ban meglévő választóit elvigye szavazni, az elég-e a kormányban maradáshoz. Ők úgy számolnak, hogy először meg kell a bázist szállítani, erre ez teljesen jó volt. Ugye mindenki azt látta, hogy hát igen, lehet, hogy volt előválasztás korábban, na, de itt volt egy hatalmas nagy gyűlés. Orbán Viktor pont erre a gyűlésre szerintem az elmúlt időszakban egyik legjobb beszédét mondta, úgy, hogy a sajátjaihoz szólt, felvázolta, hogy mi a tétje a választásnak, elmondta, hogy Magyarország az európai kultúra utolsó bástyája, kijelölte, hogy kik az ellenfelek, kijelölte, hogy mi történik akkor, hogyha nem ők vannak hatalmon, és onnantól kezdve a gépezet elkezdett működni. Így kell átvenni a közbeszédnek a tematizálását.
A közbeszéd uralása milyen üzenetekkel indul el a kormánypárt részéről, mit lehet látni?
Szerintem még keresik azt az egy darab nagy narratívát, amire majd rá lehet mondani, hogy mi az igazi tétje a választásnak. Én azt gondolom, hogy most inkább tesztelési üzemben vannak, ugye rengeteg mindent mondanak el. Ugye nagyon nehéz 11 évnyi kormányzásból azt előadni, hogy ők az ostromlott vár, hogy ők azok, akik a szegények, akiket meg kell menteni. De ugye elég tiszta az a narratíva, hogy mi volt 2010 előtt ők szerintük. Adók, a családtámogatások, a magyar nemzeti tőke,
vizitdíj,
igen, megfűszerezve abban, hogy az LMBTQ témát ugye kicsit visszacsempészték, ugye beszéltünk, hogy elmaradt, de visszacsempészték. Ezek ugye a verbális részei, annak jön az üzenet, akire rá akar célozni. Februárban jön a pénzeső. Ez így a kettő már azért nem olyan rossz abban a 20-25 körzetben, ahol a választás eldől vidéki körzetek. Hát nézzük meg, hogy volt ott egy másik beszéde Orbán Viktornak, hogy az M30-as autópályának az átadásánál, most abból Zemplén megyében van, ahol is egy elmondja azt Orbán Viktor, hogy végre van egy autópálya, ami nem Budapestről indul, elmondja azt, hogy összekötti a történelmi Magyarország két városát, elmondja azt, hogy ez így csináljuk a nemzetegyesítést, így tudunk majd munkahelyeket és pénzt teremteni. Bosnabói Zemplén megyében legalább három billegő körzet van. Hát oda kell mondani az üzenetet.
Maradjunk még a Márki-Zay Péter október 23-ai beszédénél. Ez értelmezhető programbeszédként?
Semmivel sem különböző ez a beszéd, mint bármelyik ellenzéki egy évvel vagy öt évvel ezelőtti beszédek. Ugye, ami szintén kicsit elmaradt, hogy ez a katarzis, hogy akkor ott van előtte a másik négy miniszterelnök jelölt, és ott van az a 106 megválasztott országgyűlési képviselőjelölt. Ennek nem felelt meg szerintem, tehát katarzis érzés nem volt meg. Mondom még egyszer, egy elfáradt ellenzéknek is, de mégis nem egy nagy lehetőségnek a kihagyása volt.
Mi a taktika, hogyan tudja életben tartani ezt a dolgot?
Ha tisztán kampány szempontból nézzük, akkor olyan körülbelül 160 nap van hátra az áprilisi választás, hogy nincsen még kitűzve, de ugye nem 160 nap, mert hogy december 12-ével leáll az élet, ami körülbelül egy hónapig leáll. Tehát január 15-ig itt nem történik igazából semmi, mindenki ünnepel. Hogyha onnan számoljuk, akkor már csak 90 napja van a kampány tervezésre, ami nagyon kevés idő. Tehát hogyha azt nézzük, hogy talán most ez a kampány leállt, bekapcsolni vagy újraindítani, hát akkor valószínűleg januárba kell, hogy mi az a mondás, mi az a kampány üzenet, amivel majd neki fognak menni, ezt én nem látom, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy tényleg a pénzesővel szembe az emberek gazdasági helyzetükkel ellentétesen szavazzanak. Hogyan lehet elvinni azokat az embereket ezekben a billegő közvetekben, akik el fogják dönteni a választást. Azt látom, hogy van egy improvizációs kommunikáció a Márki-Zay Péter környékén, ami eddig szerintem működött. Amíg ő egy magányos harcos volt, és egy pár ember vette körül, akkor ezek a gegek, ezek a politikai show elemek, lépések, ezek hoztak, mert nyilvánosságra került, tematizált, bekerült, tudott róla beszélni. Az egy nehéz, amikor az ember megérkezik abba a pozícióba, hogy megvan a jelöltsége, övé, akkor nagyon nehéz egy politikusnak, vagy akár bármilyen embernek azt mondani, hogy igen, akkor most veszek egy nagy levegőt, körülnézek, itt vagyok a csúcson, de hoppá, látom, hogy van másik csúcs, ami sokkal magasabb, na oda kéne feljutnom, pedig már eléggé elfáradtam, oda kéne mennem, és addig, ameddig ide jutottam fel erre a csúcsra, azok az eszközöknek a nagy része persze használható, de valami egészen más kell. Nem beszélve arról, hogy ha már ennél a rossz analógiát tartok, itt van a táborban még egy csomó ember, akit fel kell vinnem még arra a csúcsra. Tehát ez egy nagyon nehéz ügy, és amikor Márki-Zay Péterék tartottak egy rendkívüli tájékoztatót arról, hogy kaptak egy dokumentumot a DK-tól, amiben az ő lejátásához lévő eszközöket kapták meg, hát ez egy kicsit ez az improvizációs kommunikációnak a terméke, hogy persze egy napig lehetett róla beszélni, és persze volt politikai haszna, hogy azt mutatta, hogy a DK lojális hozzá. De az egésznek a hangulata az sokkal inkább amatőr volt, ami még belefér, de sok ilyen már nem.
Mi az egyszerűbb és mi a nehezebb? Életben tartani mondjuk még ez alatt a 160 nap alatt a momentumot, vagy pedig akkor januárban újra kezdeni és egy hatalmas nagy dobással beindítani újra a kampányt?
Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz most már újraéreszteni idén, de a nagy dobást akkor valószínűleg januárban kell megtenni úgy, hogy közben a Fidesz szerintem folyamatosan kampányüzemmódban van. Mondok két példát. Hogy az elmúlt két hét miért veszett el. Van két olyan ügy most a közbeszédben, amivel mind a kettővel lehetett volna országos politikát csinálni, megmutatni, hogy az ellenzék egységes, és kompetenciát mutatni. Az egyik ilyen, ugye a benzinár kérdés. Ugye az látjuk, hogy a benzinárnak a nagy része, ugye az adókból tevődik össze, tehát az kormányzatnak van ott mozgástere. Na most ott lett volna a lehetőség, hogy az ellenzék közösen kiáll, és azt mondja, hogy állj, egy országos akciót szervezni arra, ott van mindegyik párt, és azt mondja, hogy igen, a Jobbik elkezdte magától, ugye megint egyedül, ugye minden más politikus is valaki posztolgat a Facebookra, hogy jaj, milyen borzasztó, na de nem az van, hogy közösen csinálnak valamit, de előjönnek azok az ideológiai viták, hogy vajon egy ilyen fajta populizmusba, mondjuk Márki-Zay Péter belemegye. Tehát ő azt mondja el, hogy igen, akkor álljunk ebbe a dologba bele, mondjuk azt, hogy ez Orbán Viktornak az adója, és csináljuk egy országos kampányt erre. Ez elmúlt, szinte biztos vagyok abban, hogy amikor már bejön az a mennyiségű pénz, amire ők számítottak ebből az adó bevételből, akkor Orbán Viktor valamelyik Kossuth rádióban lévő pénteki műsorában be fogja mondani, hogy akkor hatósági ár lesz a benzinnek. És akkor ő megoldotta. És learatja mind a két gyümölcsöt ennek a dolognak, hiszen bejött a bevétel a költségvetésbe, kettő pedig megállította a világpiaci energiaárakat. A másik ilyen, a negyedik hulláma a Covidnak. Többször beszéltünk róla, hogy micsoda lehetőség lett volna korábban, hogyha van az ellenzékben nem feltétlenül politikus, hanem inkább szakértő, akit ki lehet állítani minden egyes nap, vagy akár minden másnap, és a Müller Cecília félét a kormányzati kommunikációval szemben lévő narratívát elmondani, egy ilyen ember pontosan azt tudná mutatni, hogy igen, kormányzó képesek vagyunk, igen, komolyan gondoljunk, igen, a 6 vagy a 7 szólamból most csak egy szólam van, ez tudna szerintem működni. És nem beszélve arról, hogy hát egy akkora labda lett feladva az ellenzéknek, amikor hát már nagyon régen volt. A Fidesz mit épít az elmúlt 11 évben? Azt mondja, hogy azért kell centrális államot csinálni, azért kell egy mindenható kormányzati munkát teremteni, azért kell közpénz milliárdokból a fideszes államot kiépíteni, ennek megadni a maga filozófiai hátterét is, mert hogy az állam képes, a Fidesz állam képes a leghatékonyabban dönteni, a leggyorsabban, a legradikálisabban, és ez a legjobb. Egyszer csak ebben szemben egy csütörtöki kormányinfón a kancellári miniszter azt mondja, hogy a legfontosabb kérdésben, a kötelező oltás kérdésében feltakja a kezét és delegálja ezt a döntési jogot a munkáltatókra, illetve a polgármesterekre, akiknek egyébként képzettségük nincsen hozzá, de a legfontosabb adatuk nincsen ahhoz, hogy a saját településen, vagy a saját cégükben ez hogyan van, hány fertőzött van, hány oltott van, milyen a pandémiás helyzet, semmifajta tudása nem rendelkeznek, de mivel a Fidesz tudja, hogy ez egy negatív dolog, ez egy komoly tömegként lévő szavazóbázis, ő nem akar ebben foglalkozni, delegálja máshova. Na most ezt nem lehet csapni, hogy hogy lehet az, hogy elkötöttünk tényleg több ezer milliárdot rátok. Ti, akik az állam minden adóságban hisztek, belementek a legneoliberálisabb gondolkodásba, ami létezik, hogy a munkáltató döntse el ilyen dolgot, és erről egy szó nincsen, mindenki inkább félbe, inkább egy szót nem szól, ne egyebből valami baj legyen, hát ez egy vicc.
Az előbb említettük a nem professzionális kommunikációs meg kampány megoldásokat a Márki-Zay Péterről szóló dokumentumok kapcsán. Nekem ugyanez a nem professzionális megközelítés látszik, amikor az Elkurtuk film került napirendre a kormányzati oldalon, minthogyha ott sem lett volna teljesen átgondolva, hogy ezt hogyan akarják eladni a közönségnek és a bázisnak.
Én ezt nem így látom. Ez egy eszköz. Kell egy olyan film, ami összetartja a saját tábort. A saját tábornak szól, tehát nem az ellenzéki szavazónak szól, meg nem a filmkritikusoknak, hanem annak, hogy akiknek az az élménye már kezd halványodni, hogy miről is szólt 2006 a Fidesz narratívájába, miről is szólt Gyurcsány Ferenc a Fidesz narratívájába.
Emlékeztető oltás.
Igen, tehát nem a művészi színvonalát kell szerintem nézni, hanem az, hogy beszélek róla, igen, fél társadalom röhög rajta, meg fel van háborodva, meg mennyire gagyi, meg nem tudom hány százmillió fontot elkötöttek rá közpénzbe, ami mind természetesen igaz, meg hogy újra kellett vágni, hogy mindenki beleférjen, aki az ellenzéki jelöltek voltak, na de közben az emberek ezt nézik, és többi része, ugye az egy fideszes választó, akinek azért ott van benne ez az üzenet, hogy ez egy kicsit gagyi, meg kicsit nem olyan jó, hát oké, de ettől még működik. Ez egy eszköz. Ha van problémája a Fidesznek, és ez a békemenetből is látszódott, hogy korábban rengeteg fiatal arc volt ezeken a tüntetéseken, tehát 18-25 körülötti fiatal anyukák, apukák, na most ez kevésbé látszott, szóval én szerintem a Fidesznek komoly problémája van a 30 év alatti lakosságnál, a 30 év alatti szavazóknál, ugye ez pont a Márki-Zay Péteres kérdésben egyébként érdekes. A 30 év alatti választókat ugye nem a Facebookon kell megszólítani, mert ők nincsenek is ott. És ugye elkezdtek építeni azt, hogy ők ott fiatalosok akarnak lenni, ott azért cikivé kezd lenni, azért mégiscsak azért egy lázadóbb generáció, aki ezt tud lázadni, ugye egy 11 éve hatalmon lévő, azért pocakos, a 60 közelében lévő embereknek az irányítás alatt lévő rendszerbe, de hát akkor meg jön a 25 év alatti eszélyelmentesség, azért jön azért a fiataloknak járó ilyen-olyan adókedvezmény.
Családi adóvisszatérítés.
És a visszatérítés. Nem és nem beszélve ugye arról, hogy jön a minimálbérnek a megemelése. És ugye azokon a területeken, ezeken a vidéki körzetekben, ez igenis számít.
Az elmúlt két hétben még egy érdekes fordulat volt a nem kormánypárti oldalon, az pedig a Kutyapártnak a beszállása a versenybe. Amikor ők bejelentették, hogy országos listát állítanak, illetve lesznek egyéni jelöltjeik. Ez hogyan értelmezhető? Van-e bármilyen kommunikációs kampányértéke a Kutyapárt szempontjából?
Na most szerintem pont ebben a technológiára, amiről beszéltünk az elmúlt két hétben, ebbe ez beleesik. Tehát az, hogy a Márki-Zay Péter felvette a Kovács Gergellyel a kapcsolatot, és ott elkezdtek egymással tárgyalni, mint ez egy tárgyalás lenne, ugye belesétált abba a kommunikációs lyukba, ami az, hogy egy viccpárttal való tárgyalás az mit jelent. Ő tényleg egy anti-establishment párt a szónak minden értelmében, és hogy velük leállni, tárgyalni, nagyon kevés olyan helyzet van, amikor ebből az ember jól jön ki. És szerintem ez most megint nem ez volt. Tehát, hogy az történt, hogy a Márki-Zay Péter leült tárgyalni Kovács Gergellyel, ő elmondta, hogy ha kell segítség abba, hogy az MSZP-vel, az LMP-vel, vagy a Jobbikkal szembe, akkor szól és jövünk, az első vágás, ugye, hogy ők azért jöttek létre ezekkel a pártokkal szemben, mindenkiket őt vezet, itt egy másik vágás, és az, hogy utána kapott egy befutó helyet a listán, ugye megint ez a technológiai kérdés. Én ezt nem tartom jó útnak, főleg nem a közvéleménybe való üzengetésnek, mert megint ugyanaz történik, mint amit 11 éve megszoktunk, hogy a pártok vezetői a médiát és a közvéleményt használják egymásnak a puhítására is.
Befolyásolására.
Ami persze normális, ugye mindenhol ez van, csak ugye ebből van eleg, ezért volt az előválasztás, hogy ez ne történjen meg.
Én úgy érzem, hogy nem is a médiában való üzengetéssel van baj, hanem azzal, hogyha ez valamit helyettesít, hogyha a négy szem közti, egymás közti egyeztetés helyett mennek az üzengetések.
Az üzengetésnek is van helye, amióta a világ ez a dolog működik. Nem ebben van a gond. A gond az, amikor nincsen a kifele való politizálás, hogy hiányoznak a politikai cselekedetek, hogy nem elég az, hogy az ember magányos harcosként harcol, mert már a miniszterelnök jelölt nem magányos harcos, hát legalább 2 millió embert képvisel, hanem többet. És ha megnézzük az első fordulót, a régi pártoknak a bebetonozása történt, de a második forduló pedig ugye ennek az ellenkezője volt. Na most ebből kell valamit összegyúrni. Szerintem jobban járna az ellenzéki lehetőség, hogy legalább egy fél évig ne azt lássuk, hogy a médián keresztül szivalgatva üzengettünk egymásnak. Na most Kovács Gergelyék szerintem el fognak indulni így is, úgy is, tehát ez nem is volt szerintem soha kérdés. Sok olyan hely lesz, ahol ez probléma lehet, ahol ugye pár száz szavazaton múlik. Na most akkor azt kell mondani, hogy jobbat kell akkor csinálni. Tehát akkor el kell mondani a választónak, hogy igen, aki rájuk szavaz, azt veszélyezteti, hogy a kormányváltás legyen. Nem az, hogy ők fideszesek lennének, mert szerintem ez nem fog működni ez a mondás, de az, hogy veszélyezteti, az igaz. És hogyha ezt ki van mondva, akkor a választók azért elég bölcsek ahhoz, hogy ezt tudják.
A helyzet kicsit arra emlékeztet, mint amikor az előválasztás második fordulója után a DK elnök Gyurcsány Ferenc erült le beszélni Márki-Zay Péter, hogy nem ő uralta a kommunikációt, tehát nem ő határozta meg, hogy ez az esemény hogyan kerül be a köztudatba, hanem átengedte a kezdeményezést másnak.
Ez nagyon érdekes, mert hogy pontosan az történt, amit szerintem Gyurcsány Ferenc akart. Ő kommunikálta. Lehet, hogy azt gondoltam már kezdve, hogy hát én nem akarok erről kommunikálni, mert tőlem az visz, hogyha egy oldalon vagy egy képen látnak Gyurcsány Ferenccel. De Gyurcsány Ferencnél sokkal okosabb politikus. Arra kapott felhatalmazást Márki-Zay Péter, azt mondta, hogy minden rendben legyen az ilyen beszélgetéseken? Ebbe azért nem vagyok százszázalékosan biztos.
Az elmúlt két hétben még egy érdekes hír jött, hogy Orbán Viktor posztjai is fizetettek lettek a Facebookon. Van-e ennek bármilyen jelentősége? Lehet-e ebből messze menő következtetést levonni, vagy egyszerűen ez csak egy business as usual, egy megszokott üzleti fogás?
160 nap van hátra választásokig, és ugye egy jó kampánynak ugye az adat a mindene, hogy adatbázisa legyen, adatbázisa frissüljön. Az egész stop Gyurcsány, stop Karácsony, most már stop Gyurcsány, stop Márki-Zay Péter, ugye egy adatbázis frissítés volt. Lehet ezt lenézni, lehet ott vigyorogni, hogy jó, oké, de ettől még a dolog működik. Lehet azon is viccelődni, hogy fizetett munkatársakat vesznek fel, akik ezt frissítik, de ettől még frissül. És pontosan ezt csinálja Orbán Viktor is. Tudja, hogy neki kell hirdetnie, tudja, hogy akkor a posztokkal be lehet húzni új lájkolókat. Ugye nézzük meg, hogy a Telexen lévő lájkbajnokság nevezetű hétről hétre meghirdetett ilyen Facebook figyelésben, hát most már a tizedik alkalommal Orbán Viktor nyer. Hát nem véletlenül. A Fidesz és Orbán Viktor támogatottsága között nagy különbség van. Orbán Viktor sokkal többen szeretik, mint a Fideszt, mint brandet, és Orbán Viktor ilyenkor húzza a saját maga jelöltjeit.
És itt van a veszély, hogy az ellenzéki oldalon pedig hiába van esetleg egy sikeres jelölt, nincs akit húzzon, mert nincs mögötte egy összeálló párt.
Már kéne látnunk azt az összeállást, amit szerintem fájóan elmaradt. Tehát, hogy ha jól tudom, akkor volt valamilyen ellenzéki, elnöki megbeszélés, és hogy ez a katarzis, ez a momentum nem ment tovább, hanem megint a technológiák mennek. Abból a hat pártból legalább öt szomorú ebben a dologban. És ők pontosan tudják, hogy most így megbuktatni, vagy nyilvánosságban kritizálni Márki-Zay Pétert most semmi értelme nincsen, vagy csak ők járnak rosszul. De megszabályozni, rendszerbe törni, ahhoz viszont nagyon értenek, és tudják azt, hogy az erőforrásoknak a nagy része ugye náluk van, az adatbázisoknak a nagy része náluk van, ugye az ő 106 jelöltjük van ebben a játékban, tehát ezek mind nekik dolgoznak, annyit kell csak csinálni, nagyon hosszan beszélgetni technológiai kérdésekről, amik heteket elvesznek, és az embernek elmegy az életkedve, és attól, amit csinálnia kéne, az az, hogy egy egységes politizálással menni előre.
Mire figyeljünk a következő két hétben?
Az első, hogy a Fidesz hogyan fogja a kampányát továbbvinni, milyen lépéseket fog tervezni az embereket érintő kérdésben. A második, ez a stagnálás, vagy akár inkább leállás tovább fog-e gyűrűzni, vagy valami történik fog, amivel kicsit ki lehet húzni a politikai időt december közepéig. A harmadik az, hogy vajon lehátunk-e az ellenzéknek valami közös dolgát, hogy közösen elkezdenek politizálni egy irányba menve.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban végigkövetjük a 2022-es parlamenti választásokig vezető utat. Beszélgető társam Ruf Bálint kampány- és kommunikációs tanácsadó volt. Én Vovesz Tibor vagyok. Viszonthallásra két hét múlva.